Szeretettel köszöntelek benneteket, és hát mivel ma van a holokausztra való nemzetközi megemlékezésnek az emléknapja, ezért ehhez kapcsolódva szeretnék pár szót megosztani, egyáltalán nem a teljesség jegyében, mert igazán, bár ezt ugye végső megoldásnak hívták a nácik, ami ott történt, de igazán nincsenek végső válaszaink erről az egész kérdésről, mert tulajdonképpen nagyon sok minden megválaszolatlan, de mégis azért a hívő ember szeretne válaszokat találni a kérdésekre, és legalább valahogy megbékélni Istennel olyan kérdések fölött is, amire nem látja a választ. Még hogyha beszélünk egyetlen egy ember sorsáról, és bizonytalanok vagyunk abban, hogy hova került, akkor is van egy reménységünk, és keressük azokat a pontokat, ahol megismerhette ez az illető a megváltóját, és hát van egy reménység, meg egy ima a szívünkben, hogy legyen úgy. És nyilván, hogy tanulunk Istenről, azt mindenképpen meg tudjuk tanulni, hogy tudunk benne bízni, és tudjuk, hogy igazságos, és hát az igazság persze önmagában nagyon kevés lenne, mert ha csak Isten igazságával találkoznánk, akkor mindannyian rosszul járnánk, de mivel tudjuk, hogy az egész világnak megmutatta a kegyelmét, ezért nagyon bízunk benne, hogy minél többen ebből a kegyelemmel is találkoznak. És a 22. Zsoltár beszél profétikusan arról a pontról, ahol előre vetítve a Mesiásnak a Atyától való elválasztását, ahol Isten maga kerül nagyon közel egy olyan elhagyott állapothoz, ahol Isten magára vállalta azt, hogy ahogy ember lesz, megtapasztalja a legnagyobb mélységét annak, hogy mi az, hogy embernek lenni, és így azonosuljon bárkivel, aki vele azonosul. És azért fontos ezt az azonosulást hangsúlyozni, mert a vallásos világban van egy nagyon erős tendencia, hogy úgy oldjuk fel ezt a dilemmát, amit elénk tár az emberi gonoszság és a megválaszolhatatlan kérdések, és így a holokausznak a pusztítása is, hogy így vagy úgy vagy amúgy keressük az utakat, hogy a Mesiáson kívül hogy lehet Istenhez jutni. És például 1986-ban volt egy olyan, nem tudom a pontos definícióját, hogy ez milyen konferencia, vagy milyen fórum, vagy plénum volt, de kimondták a katolikus egyházon belül is, hogy igazán a zsidóknak van útjuk Istenhez a Mesiáson kívül, és a pogányoknak kell elfogadni a Mesiást. Én nem tudom, és nem is kutatom, hogy ez milyen szinten, vagy hogy tart most, vagy mi a válasz erre a kérdésre. Azt gondolom, hogy a katolicizmusban megvan a különböző népek különböző útjának a misztikus volta, tehát, hogy mindenki Istent keresi, és megtalálja saját válaszait, és eljut valahogy oda. Ez nagy gondolkodóiknál és szentjeiknél is sokszor megjelenik. De nem olyan esemény ez, ami kizárólag az ő privilégiumuk lenne, mert hetekben is hallottam olyan üzenetet evangéliumi vezető lelkész szájából, aki pont erről beszélt, hogy valahogy a zsidók oda rakták a maguk áldozatukat Isten áldozata mellé, és ebből igazán ők is megtalálták az utukat Istenhez. Nem annélkül, hogy nagyon minősíteném ezt a fajta útkeresést, azt azért szeretném leszögezni, hogy a Biblia az abszolút egyértelmű, hogy mi az út, és ez hogy történik, tehát hogy lehet Istenhez kerülni, és hogy a Mesiás ez egy megkerülhetetlen személy, és megkerülhetetlen az áldozata. De olvassuk el először a 22. Zsoltát, így emlékezvén mindenre. A napra. Az éneklőmesternek az ajelet hasakkár szerint Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg, éjjel is, és nincs nyugodalmam, pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek, benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, s nem férfiú, embereknek csúfja és a nép utálata. Akik engem látnak, mint csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem bársánbikái. Feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Mint a víz, úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek, s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem siess segítségemre. Szabadíts meg lelkemet a karttól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből. Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivajok szarvai közül, hallgass meg engem. Hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ti, akik féritek az Urat, dicsérjétek őt. Jákob minden ivadékai, dicsőítsétek őt, és féljétek őt, Izrael minden magzata. Mert nem veti meg, és nem utálja meg a szegény nyomorúságát, és nem rejti el az ő orcáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a nyomorultak, és megelégszenek, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Éljen szívetek örökké. Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előled, előtted a pogányok minden nemzetsége. Mert az Úré, a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Esznek és leborulnak a föld gazdagjai mind, ő előtte hajtanak térdet, akik a borba hullanak, és aki életben nem tarthatja lelkét. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak, eljönnek s hirdetik az ő igazságát, az ő utánok való népnek, hogy ezt cselekedte. Hát biztos észrevettétek most főleg, akik jöttetek a Messiási Királyság tanulmányra, hogy ez a nagyon mélyről induló Zsoltár és az egyik legsötétebb képet elénk rajzoló Zsoltár is egy olyan korszakkal fejezi be az üzenetet, ahol az Isten valóságosan király, a messiás király és uralkodik, és a népek egymásnak mesélik el a tetteit, tehát valóságos is életen van jelen. De hogy előtte nagyon nagy mélységet jár meg, és tudjuk a messiásról, hogy többször följegyzi az evangélium, hogy egyrészt személyesen is sírt az emberi sorson, például amikor Lázár meghalt, vagy sírt Jeruzsálem pusztulása felett, és hát előre látta sorsát, és nyilván a templom lerombolását, és a város pusztulását, és a nép szétszóratását, és hát mindebben azt is, ami a 20. században történt. És nagyon nehéz megtalálni a választ, és mondom, nem is törekszem arra, hogy én bármilyen tökéletes választ adjuk, hogy miért történhetnek meg ezek a dolgok. De a keresztény teológia nagyon rá tud telepedni a gondolkodásunkra, és valahogy sokszor az ember azért is keres teológiát, hogy vagy azért, mert csalódott valamiben, és akkor keres egy másikat, és azt tetszik meg neki, vagy valamilyen formában igazolni akarja magát, és ebbe a teológia néha segítségére siet, és igazán amit nekem mond mindaz, amit hát ez a tragédia hát mutat, ennek a történése, és igazán nem csak ez, mert ugye ez bizonyos szempontból exkluzív, ahogy ez egy néppel történik, de Ugyanakkor az emberi pusztulás és halál az viszont nem egy exkluzív dolog, hanem gyakorlatilag az egész emberi történelemre jellemző, és bármely kontinensen megyünk, borzalmas pusztulást lehet látni, tehát az emberi élet semmit nem ér, és úgy veszik el. És abban persze exkluzív ez a történet, hogy sehonnan, tehát sehol nem történt meg ez így, hogy mindenhonnan össze akarnak gyűjteni egy konkrét népet, és azt teljesen kipusztítani. Ez az egyedisége ennek, de az, hogy tömegével írtottak embereket rasszizmus miatt, hát ezt bárhol látjuk a világon sajnos. És ha ez nekem valami teológiai jelent, akkor azt jelenti, hogy Isten elképesztő szabadságot ad az emberi gonoszság cselekedeteinek, azért, mert kifejezésre kell, hogy jusson mindaz, ami az emberben lakozik, és föl kell, hogy ismerjük, hogy Istenen kívül nincs megoldás. Tehát, hogy az ember igazán a gonoszságot tudja magából csak kihozni hosszú távon, mert mindez, ami a holokauszban megtörtént, ez nem a legképzetlenebb, tanulatlanabb, és hogy is mondjam, hát teljes ismeretlenség és tudatlanság sorában élő kannibál népcsoporttal történt meg, hanem Európa kulturális szívében, ahol a irodalom, zene és a művészetek és a filozófia és a teológia a legmagasabb csúcsokra jutott. Tehát ha valami, akkor el kell, hogy gondolkoztasson bárkit is, hogy aki egyáltalán se fogadja azt, hogy van-e Isten, hogy akkor viszont mi lakozik az emberben. Ha emberi csúcson ez jön ki a másik oldalon. És hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy szerencsések vagyunk, mert Isten ugye kiválasztott minket, és van a teológiának az az iránya, ami azt mondja, hogy üdvösségre ki lettünk választva, és ez nagyszerű dolog. És mikor az ember találkozik ebben a teológiával, akkor valahogy úgy összeugrik egy kicsit a gyomra, mert egyrészt akkor az egyik oldalról bejön ez a gondolat, hogy ú, de jó, hogy ki vagyok választva, a másik oldalon bejön ez, hogy tényleg ki vagyok választva, és akkor elkezdi vizsgálgatni saját magát, hogy bizonyítom én ezt a saját életemmel, hogy ki lettem választva. És elindul egy olyan filozófia, egy olyan teológiai filozófia, ami, erről már sokszor beszéltem, de mindig visszakanyarodok ide, ami nagyon könnyen képes manipulálni a cselekedeteinket, ugyanis a motivumainkat sebzi meg, és a motivumainkat szennyezi be, mikor elkezdjük bizonyítani Istennek, hogy én illek ebbe a teológiai gondolatba, mert hát látod, hogy milyen sok jót teszem, tehát akkor nyilván ki vagyok választva, bizonyítom magamnak és neked. Tehát, hogy ez egy furcsa kör lesz, és minap szembesültem, hogy valaki föltett egy ilyen igét, csak úgy önmagában az igét. És nem fogom megválaszolni most ezt az igét, mert erről majd legközelebb szeretnék nektek beszélni. Ez a János 6.44, illetve a 45. Kapcsolódik egy kicsit ehhez a fajta kiválasztás kérdéshez, mert itt azt mondja Jézus, mert ez egy hosszabb kontextus, de azt mondja, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atya vonja azt, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon, ez a 6.44-est. És hát ugye, ha az ember meghallgatja ezt az igét, az jöhet Jézushoz, akit az atya vonz. És itt ugye ebben a kontextusban úgy tűnik, hogy hát sokakat nem vonzott, és nem jöttek hozzá, és azok nem mentek hozzá. És kérlek, gondolkozzatok el azon, hogy mit jelent nektek ez az ige, hogy értitek ti ezt, és aztán általában az erre adott válaszok is leegyszerűsítve azt mondják, hát ha Isten vonz minket, akkor hozzá megyünk, és hát másikék is mondják, hogy senki nem jön Istenhez, csak akit Isten vonz, senki nem keresi Istent. És valóban ez egy általános dolog, hogy Istennek kell megtenni az első lépést. De valóban arról beszél ez, hogy valakiket kiválasztott, azokat vonzás, akiket nem, tényleg erről lenne itt szó. Nyilván ismertek már engem annyira, hogy minden, csak nem ez lesz a válaszom, és valóban nem ez a válasz, csak mikor látok egy ilyet, és látom, hogy valakit fölteszi ezt a kérdést, és ott marad megválaszolatlanul, és látszik, hogy minden lájkoló azt gondolja, hogy hát igen, így van, és minden lájkoló reménykedik, őt biztos kiválasztotta, de jó, őt már vonzotta egy kicsit, ő hozzájött, és így úgy rendben van. És kb. Ez marad benne az éterben, akkor egy kicsit úgy fáj a szívem, megírom a kommentet, aztán nem rakom föl, mert nincs kedvem egy ilyen, hogy is mondjam, bármilyen fórumon ebbe belemenni, csak ugyanakkor hozzákapcsolva ez az egész történethez, hogy erről van szó, őket nem választotta ki, ennyi, és akkor Istenre visszatoljuk a felelősséget, hogy hát, és örülünk, hogy mi becsusszanunk, és hogy ez az egész kép, tehát valahol nagyon, én nagyon kegyetlennek érzem az Istenről alkotott képet, ugyanis a Biblia képen nem ez, és bár vannak nehezen magyarázható pontok, de azért én más látok Istennel kapcsolatban, mint hogy így oldaná meg ezt a dolgot. Én inkább azt látom, hogy Isten megmutatja az emberi felelősség elképesztő voltát, az emberi szabadságnak a nagyon nagy mértékét, bár nem végtelen a szabadságunk, nyilvánvalóan vannak korlátai, de van felelősségünk, és a Biblia teljesen világos az Istenhez vezető útban is, és egyszerűen itt meglátjuk a gonoszságnak azt a mélységét, ami érthetetlen lenne a Biblia magyarázata nélkül, hogy ez az egész világegyetem, ez hogy néz most ki, és hogy kinek a királysága uralkodik valóságosan ezen a földön, és hogy Isten királysága itt nincs jelen, csak a szívünkbe tudjuk behozni, és mint állampolgárai létezünk egy olyan királyságnak, ami, ahogy mondta Jézus is, mikor Pilátusnak vehet, hogy az én királyságom nem innen való királyság, mert ha itt lenne, akkor az én harcosaim, angyalaim, azok megküzdenének értem. És kifejezte, hogy szó nincs arról, hogy ő királysága itt még bármilyen fizikai, külső megjelenési formában bármennyire is jelen lenne, és ez nem a kereszt változtatja meg, az elhozza ugyan a győzelmet, és spirituális módon bele tudunk kapaszkodni ebbe a győzelembe, de hogy ne felejtsük el, hogy ez egy, tehát, hogy amikor hozzájövünk, akkor igazán utána visszatesz minket, mint nagykövetek, egy hát spirituális szempontból nagyon ellenséges világban, és ezt nem szabad elfelejteni. Persze ez nem azt jelenti, hogy az ember össze akar zárni, és akkor bezárkózik. Tehát ha valami ellen vagyok, akkor az ellen nagyon vagyok, hogy a hívők zárt rendszereket hozzanak létre, és így védjék magukat. Nagyon jó összejönni hétről hétre, és megerősíteni a hitet, a közösséget, tanulni róla, de a Biblia tanúságot tesz arról, hogy minket visszarak ebbe a életbe, és sóként mindenkinek a saját helyén, érett módon ott kell helytállnia, kinek a néki adott bölcsesség szerint. Azt is mondtam egyszer viccesen, hogy Isten nem csinál belőlünk egy sótömböt, az mérgező. Beleraksz a levesbe egy tömböt, akkor ehetetlen lesz. Isten finoman sóz. És a hívők, én úgy látom ezen a földön, hogy finoman sózzuk be ezt a földet, és akkor hatunk megfelelően. Amikor elkezdenek a hívők befolyni a politikába, elkezdenek befolyni a rendszerekbe, amikor maguk is rendszert építenek, akkor az egész üzenet, az egész jelenlét egy olyan gellert kap, ami mindig eltér attól, ami az egésznek az üzenete. Hogy kapcsolódik ez a holokauszthoz? Hát csak nagyon részben, nyilván mondtam, hogy nincs tökéletes válasz, és el is tartam rá az emberi szabadság részben nekem a válaszom, és az, hogy azt gondolom, hogy nincs a messiáson kívül út megváltásba és az atyához, és ami bátorító, nyilván az a helyreállítás, amit látok ezzel a néppel, mert azért azt ne felejtsük el, hogy bármennyire is sokan elpusztultak ebből a népből, És persze mindig, mikor az egyéni sorsokat megismerjük, akkor az tud nagyon fájdalmas és kérdőjeles lenni, de egyben azt látjuk, hogy Isten helyre fogja állítani ezt a népet népként, amikor mindenki megismeri a messiást. Ugyanakkor még azt is látjuk, hogy azért még nagyon komoly kihívás vár erre a népre. Tehát mindezt azért ebben a perspektívában kell látnunk, és hogy az egyéni életekben mi miért és hogy van, azt nagyon sokszor nem tudjuk látni, és hogy Isten kinek mit és hogy ad, ez is nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy ahogy az egész képben úgy van, hogy Isten, ahogy ad egy minimális világosságot valahol, akkor a többet, hogyha arra minimális világosságra valaki válaszol. És azért azt nem lehet mondani, hogy a zsidó nép világosság nélkül való volt, mert ha valaki világosságot kapott, akkor az a zsidó nép volt, ugyanis ővék volt az írások, ővék voltak a proféták, és ővék volt a Krisztus. És csak hozzájuk jött el, mondja Jézus, nem küldettem máshoz, csak Izrael szétszóródott népéhez. És nagyon érdekes látni azt az elvet, hogy nem feltétlenül az fog válaszolni pozitívan, akinek a legnagyobb világosság van. És ez látszik, mikor Jézus azt mondja, hogy Korazin és Betsaida a legnagyobb csodák nálak történtek. Ha ezt látta volna Szodoma és Gomora, akkor megtértek volna. Tehát ha ekkora világosságot kapott volna. Tehát Szodoma és Gomora nem kapott olyan világosságot, nem is tért meg. Ninive kapott valamit, megtért, tehát a különböző szintjeit látjuk ennek. De ez az egyéni életekre is érvényes, hogy minden életnek van valamekkora világossága. A kereszt óta mindenképpen, mert ugye a kereszt előtt azt mondja, hogy a pogányokra a sötétségben ültek, és nem volt világosságuk, és hát ez is egy elég dermesztő kijelentése annak a kornak. Bár tudjuk, hogy a Noé törvénye alapján a pogányoknak is volt lehetőségük Istenhez jönni, és egyáltalán az általános kijelentés miatt senki nem mondhatja, hogy Isten kijelentés nélkül hagyott minket. A Róma levél elmagyarázza ezt, és azt mondja, hogy az emberiség menthetetlen, mert Isten kijelentette magát, de az isteni kijelentést, a teremtett világnak a kijelentését nem arra használta, hogy a teremtő felé forduljon, hanem elkezdte a teremtett világot imádni különböző módokon. És ahogy az emberiség rossz úton indult el, kis világossággal ugyan látjuk, hogy azért a zsidóság a legtöbb világossággal is, mint nép, tudott rosszul dönteni. És Isten a rossz döntésekből még nagyobb csodákat hoz ki. Ez, ami egy kis optimizmusra sarkal minket, hogy a zsidók szétszoratásából Isten behozta a pogányokat, és egy testé tette a zsidókat és a pogányokat, és nincs különbség Isten megismerésében. És a holokausztból pedig kihozta az első világméretű összegyűjtést és Izrael nemzetét, és van újra nemzete Izraelnek, és lesz második világméretű összegyűjtés a királyságra, bár addig még sok minden történik. Úgyhogy imádkozzunk azokért, akik személyesen, akiket is személyesen ránk bíz, tegyünk bizonyságot, és találjunk lehetőségeket, imádkozzunk ezért a népért, gondoljunk rájuk szeretettel, ahogy a Messiás is így gondolt rájuk, és hát próbáljunk meg egyre bölcsebbek lenni az írások alapján. És a házi feladat pedig, hogy gondolkozzatok el a János 6:44-en. Amen.